1,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Kádár László érsek teremtette meg az Egri főegyházmegyében a papi találkozók hagyományát. A megszokott helyszín Bélapátfalva helyett az apátsági templom felújítása miatt ebben az esztendőben is a feldebrői Szent Márton templomban gyűlt össze a papság Ternyek Csaba egri érsek hívására június 27-én. Mándi Zoltán, a papi lelki gyakorlat vezetője, Szent László király alakját felidézve elmondta, elképzelhető, hogy ezen ősi templomban is járt a szent életű lovak király. Majd a kis közösségek, egyházi mozgalmak, ifjúsági csoportok és a missziós munka jelentőségére hívta fel a figyelmet. Ezután Ternyák érsek köszöntötte a jubiláns lelki pásztorokat, valamint a felszentelt újmiséseket és diakónusokat. A Szent Mise végén Kakuk Ferenc érseki irodaigazgató ismertette az augusztus 1-től érvényes személyi és szervezeti változásokat. Mint minden évben, június utolsó hetében napközis tábort szerveztek a budapest-újpesti Egek királyné a főplébánia hittanosainak. A főplébánia és a Budapest-Újpest kertvárosi Szent István plébánia napközis táborozói Szent Misén vettek részt a Szent Anna réti engesztelő kápolnánál. Több száz gyermek imádkozott így a békéért a normafán. A magyar gazdaságot erősíti a Kárpát-medencei Magyarországon kívüli vállalkozói réteg, mondta a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Mezőkövesden. A Kárpát-medencei magyar vállalkozók 9. találkozóján. Potápi Árpád János azt mondta, a vállalkozásokba befektetett források, támogatások adóforintokban is visszaköszönnek a magyar államháztartásban. Hozzátette, Magyarország és az ország gazdasága is profitál azzal, hogyha egységes kárpát-medencei vállalkozói tér jön létre, illetve ha magyar vállalkozásokat tud támogatni a kormány. Potápi Árpád János megjegyezte, az elmúlt 14 év eredményei között az egyik legfontosabb az, amit a kormány a gazdaság fejlesztésében és építésében ért el. Részvétét nyilvánította a szlovákiai Érsekújvárnál történt vasúti baleset kapcsán szlovák kollégájának, Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy mély fájdalommal értesült a tragédiáról, amelyben egy vonat busszal ütközött, és amely több ember életét követelte. Gondolataink és imáink az áldozatokkal és családjukkal vannak ezekben a nehéz időkben, és gyors felépülést kívánunk a sérülteknek, írta Szijjártó Péter. A Kulturális és Innovációs Minisztérium kezdeményezésére szeptemberben kezdődik a Lakitelek Népfőiskola szorványkollégiumokat támogató programja, közölte Lezsák Sándor. Az országgyűlés alelnöke és a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, munkatársaival a napokban Aradon, Temesváron, Gyulafehérváron, Nagyenyeden, Segesváron és Gyimesfelsőlokon találkoztak az iskolák vezetőivel. Tavasszal egy háromnapos Párciumi és Székelyföldi körút során 12 települést látogattak meg, a következő felmérést pedig a moldvai Csángó magyar területen végzik majd. Lezsák Sándor kiemelte, a Nemzetpolitikai Államtitkárság elsősorban a szorványkollégiumok működését biztosítja, a Lakiteleki Népfőiskola sikeres tartalmi munkához járul hozzá. Minden eddiginél több 19 pillepalackokon lebegő hajóval és csaknem 80 kenus különítménnyel startoltak el a csapatok az 5. tiszatavi petkupán Tiszafüredről a mai napon. A petkupa nem csak szemléletformáló, hanem környezetvédő és közösségformáló esemény is. A magyar kormány már sokadik éve tudja támogatni ezt a kezdeményezést, amelyet tavaly már 6 másik ország átvett, mondta Rajsz Anikó, az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára, a Morotva kerékpáros pihenőben tartott ünnepélyes megnyitón. Végül az időjárásról. Felhőszakadás veszélye miatt másodfokú narancsriasztás adott ki több kelet-magyarországi járásra a Hungaromet ZRT. A veszélyjelzés szerint Hajdú-Bihar és Békésvár megye riasztás által érintett járásaiban intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-nyit meghaladó mennyiségű csapadék hullhat. Péntek éjfélig másodfokú figyelmeztetés van érvényben felhőszakadás veszélye miatt Békés, Borsoda, Baul-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területén. Éjszaka azonban a csapadék tevékenység mindenütt megszűnik, reggelre az ország legnagyobb részén kiderül az ég, gyenge marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul, híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa azonnali tűzszünetre szólít, a háborúval mindenki veszít. A pápa reméli, hogy a niceai zsinat évfordulója alkalmából ellátogat Törökországba. Ferenc pápa fogadta a máltai lovagrend nagymesterét. A pápa a Genswein érseket nevezte ki apostoli nunciusnak a balti országokba.
Ferenc pápa azonnali tűzszünetre szólít, a háborúval mindenki veszít. A keleti egyházakat segítő mű, a Roaco, ezekben a napokban tartotta plenáris ülését, akiknek tagjait audiencián fogadta csütörtökön a pápa. A Közel-Kelet, Szíria, Libanon, a Szentföld, Ukrajna, a Kaukázus és az etióp Tigré területek békéért emelte föl a szavát a Szentatya, majd azt kérte, hogy segítsük az elmenekült és diaszpórában élő keleti keresztényeket, hogy megőrizhessék gazdag lelki hagyományaikat. Ferenc pápa szívből jövő köszönetét fejezte ki a Roaco valamennyi tagjának, az ügynökségeknek, akik különböző országokban segítik a keleti katolikus egyház papjait és híveit, Rómában, illetve származási országaikban. Éppen azokon a helyeken dúlnak véres harcok, ahonnan elindult az evangélium békét hozó üzenete, és keresztény testvéreink menekülni kényszerülnek. A konfliktusokat szító és abból hasznot húzó erőknek újra megismételte erőteljes felhívását, álljanak meg, szüntessék be a harcokat, lépjenek a tárgyalások útjára, hogy a sokat szenvedett lakosság végre békére találjon. A Szent Atya köszöntötte Claudio Guggerotti bíborost, a keleti egyházak dikasztériumának prefektusát, majd arról a felbecsülhetetlen értékről szólt, amit a keleti rítusok tradíciója jelent az egyháznak.
E con lo sguardo del cuore penso alle chiese orientali.
A pápa szívében hordozza a keleti egyházakat, melyeket szeretni kell. Egyedülálló spirituális és tudós hagyományok őrzői, akiknek nagyon sok mondani valójuk van számunkra a keresztény életről, a szinodalitásról, a liturgiáról, gondoljunk csak az ősatyákra, a zsinatokra, a szerzetességre. A keleti egyházak között vannak olyanok, melyek teljes szeretet közösségben állnak Péter apostol utódával. Ők gazdagítják a katolikus közösséget nagyszerű történelmükkel és sajátos szépségükkel. Ez a szépség azonban sebet hordoz magán, mutatott rá a pápa. Sok keleti egyházra súlyos kereszt nehezedik, és vértanú egyházzá váltak, magukon viselik Krisztus stigmáit. Épp úgy, ahogy az úrtestét szögek és lándzsa döfte át, sok keleti közösség számos sebből vérzik a konfliktusok és erőszak miatt, amit el kell szenvedniük. Gondoljunk a Szentföldre, Ukrajnára, Szíriára, Libanonra, az egész Közel-Keletre, a Kaukázusra és az etiópiai Tigré tartományra. Ott él a keleti katolikusok jó része, ahol a háború borzalmai pusztítanak. Kedves testvérek, nem maradhatunk közömbösek, figyelmeztetett Ferenc pápa. Pál apostol feketén-fehéren arra szólít, hogy ne feledkezzünk el a rászoruló keresztényekről. A Ruáko ezt valósítja meg azzal, hogy segítséget visz a szenvedőknek. Nem azért gyűltek össze tanácskozni, hogy elméleteket és beszédeket fogalmazzanak, vagy geopolitikai elemzéseket dolgozzanak ki, hanem hogy megtalálják a módját, miként tudnak közel lenni keleti testvéreinkhez, és enyhíteni szenvedésüket.
Vi prego, ve lo chiedo col cuore in mano, di continuare a sostenere le chiese orientali cattoliche, aiutandole in questi tempi drammatici ad essere fortemente radicate nel Vangelo.
Nagyon kérlek, továbbra is támogassátok a keleti katolikus egyházakat, hogy e drámai időben is erősen gyökerezzenek az evangéliumban, fordult a keleti egyházakat segítő műtagjaihoz a pápa. Ezáltal valamennyire helyettesíteni tudják azt a támogatást, amit a civil hatalom nem tud vagy nem akar biztosítani a gyengébbeknek, a szűkölködőknek. Ösztönözzék a papokat és a szerzeteseket, hogy mindig hallják meg népük kiáltását, tartsanak ki a hitben, helyezzék az evangéliumot minden személyes érdek elé, legyenek egységesek a jó előmozdításában. Ferenc pápa köszönetet mondott a keleti katolikusokat segítő ügynökségeknek, akik evangelizáló munkájukkal részt vesznek az egyház küldetésében, elviszik Jézus szeretetét. Köszönet illeti őket, amiért a pusztításra újjáépítéssel válaszolnak. A méltóságukat elveszítetteknek visszaadják a reményt. A gyermekek könnyeire a szeretet mosolyával felelnek. A hatalom gonosz logikájával szemben a szolgálat keresztény szellemét képviselik. Biztos vagyok benne, hogy ki fognak hajtani azok a magvak, amelyeket a gyűlölettől és a háborútól szennyezett földbe ültettetek, fogalmazott a Szentatya, majd hozzátette. Ezáltal egy másik világ proféciáját hozzátok el, amelyik nem az erősebb törvényében hisz, hanem a nem fegyveres béke erejében. Ferenc pápa ezután a Ruáko közgyűlésének témájáról szólt, többek között a szentföldi drámai helyzetre vonatkozóan. Ott, ahol minden elkezdődött, ahol az apostolok megkapták a küldetést, hogy menjenek el a világra és hirdessék az evangéliumot, most az egész világ híveinek éreztetni kell közelségüket. Bátorítani kell a keresztényeket az egész Közel-Keleten, hogy álljanak ellen a kísértésnek, és ne hagyják el szülőföldjüket, ahol konfliktusok dúlnak. Ferenc pápa szomorúan állapította meg, hogy a Közel-Keleten egyre fogy a keresztények száma. Mennyi fájdalmat okoz a háború, mely még inkább szörnyű és abszurd azokon a helyeken, ahol a béke evangéliumát hirdették. A konfliktusok előidézőihez, fenntartóihoz, mindazokhoz, akik abból hasznot és előnyt szereznek, a pápa ismét felhívással fordul. Álljatok meg! Álljatok meg, mert az erőszak soha nem fogja elhozni a békét. Sürgősen tűzszünetre van szükség, találkozásra és párbeszédre, hogy lehetővé tegyük a különböző népek együttélését, mivel ez az egyetlen lehetséges út egy stabil jövőhöz. A háborúval, mely egy értelmetlen és hiába való vállalkozás, senki nem lesz győztes. Mindenki vesztes lesz, mert a háború már kezdettől fogva vereség, mindig. Hallgassuk meg azokat, akik a következményeitől szenvednek, az áldozatokat és a rászorulókat.
Ma ascoltiamo pure il grido dei giovani, della gente comune, dei popoli, che sono stanchi delle retoriche belliciste.
De halljuk meg a fiatalok, az egyszerű emberek és a népek kiáltását is, akik belefáradtak a háborús retorikába, a meddő refrénekbe, amelyek mindig másokat hibáztatnak, jókra és rosszakra osztva a világot. A vezetőkbe, akiknek nehezükre esik egy asztalhoz leülni, hogy közvetítést találjanak és elősegítsék a megoldásokat. Ferenc pápa a meggyötört Ukrajna tragikus drámájára gondol, imádkozik értük, és a híveket is erre buzdítja. Nyíljanak meg a béke lehetőségei a szeretett lakosság előtt. Engedjék szabadon a hadifoglyokat, és a gyermekek térjenek vissza otthonaikba. A béke előmozdítása és a bebörtönzöttek kiszabadítása a keresztény hit ismérvei, melyeket nem lehet hatalmi eszközzé alacsonyítani. A Roákó közgyűlésén megvitatták továbbá a kitelepítettek humanitárius helyzetét a hegyi Karabakh térségben. A Szent Atya megköszönte a nekik nyújtott támogatást, illetve azt, hogy az örmény apostoli egyház is képviseltette magát a tanácskozáson. Üdvözletét küldi második Karekin örmény katolikosnak és szeretett népének. Ma sok keleti keresztény konfliktusok elől menekül, vagy jobb munkalehetőség, életkörülmények reményében elhagyja szülőföldjét, ezért rengetegen élnek diaszpórában. A keleti egyházakat segítő mű 97. közgyűlésén az ő lelkipásztori gondozásokról is tanácskoztak. Aktuális és fontos témáról van szó, mivel az elmúlt évtizedek tömeges kivándorlása miatt a keleti hívők nagy része hagyományos területein kívül él, ahol lelkipásztori ellátásuk gyakran hiányos, mert nincs elég pap, megfelelő egyházi struktúra és ismeretek. Ezért azok, akiknek el kellett hagyniuk szülőföldjüket, félő, hogy elvesztik vallási identitásukat is. A nemzedékek váltakozásával szerte foszlik a keleti spirituális örökség, mely felbecsülhetetlen kincs az egész katolikus egyház számára. Ferenc pápa hálás a latin egyházmegyéknek, akik befogadják a keleti híveket és tiszteletben tartják hagyományaikat. Gondoskodjanak róluk, hogy életben maradjanak és szilárdak legyenek rítusaik. A keleti egyházak dikasztériumától is azt kéri a pápa, hogy ezen dolgozzanak, határozzanak meg alapelveket és normákat, amelyek segítik a latin lelkipásztorokat abban, hogy támogassák a diaszpórában élő keleti katolikusokat.
A pápa reméli, hogy a nicceai zsinat évfordulója alkalmából ellátogat Törökországba. Ferenc pápa kifejezte óhaját, hogy a Krisztus után 325-ben tartott első ökumenikus zsinat 1700. évfordulója alkalmából ellátogat Nikájába, a kis-ázsiai városba az Izniki tó keleti partján, amelynek mai neve Iznik. Ez egy olyan út, amelyre szívből vágyom, mondta a pápa péntek reggel, amikor köszöntötte a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkátus küldöttségét, amely Rómában tartózkodik az egyház alapító Szent Péter és Szent Pál ünnepén. A szokásos látogatást a katolikus egyház küldöttsége viszonozza Isztambulban Szent András ünnepén, aki a hagyomány szerint a konstantinápolyi egyházat alapította.
Offrono l'opportunità di sperimentare la gioia dell'incontro fraterno.
A küldöttséghez intézett beszédében a Szent Atya üdvözölte a lehetőséget, hogy megtapasztalhatják a testvéri találkozás örömét, és tanúságot tehetnek mind a két egyházat összekötő mély kötelékről, mind a közös előrehaladás iránti szilárd elhatározásról, hogy helyreállítsák az egységet egymás között. Ferenc pápa külön kiemelte a jelenlegi ökumenikus pátriárkával, első Bertalannal való számos találkozását, különösen a 2014-es jeruzsálemi találkozást, Szent VI. Pál pápa és első Athénagórasz történelmi találkozásának 50. évfordulója alkalmából.
Il dialogo tra le nostre chiese non comporta alcun rischio per l'integrità della fede, anzi è un'esigenza.
Hangsúlyozva az elkötelezettséget arra, hogy együtt járják az utat a teljes egység felé, a pápa megerősítette, hogy az egyházaink közötti párbeszéd nem jelent kockázatot a hit integritására nézve, inkább az Úrhoz való hűségünkből fakadó szükségszerűség, amely ajándékok cseréjével és a Szentlélek vezetése által a teljes igazsághoz vezet. A pápa felidézte a vatikáni kertekben tartott békeszertartást is, amelyre nem sokkal a jeruzsálemi találkozó után került sor. Ferenc pápa és Bartolomájosz pátriárka együtt üdvözölte Izrael és Palesztina képviselőit annak érdekében, hogy kérjék a békét a Szentföldön, a Közel-Keleten és az egész világon. A jelenlegi események megmutatták, sürgősen szükség van arra, hogy közösen imádkozzunk a békéért, hogy véget érjen a háború, hogy a nemzetek vezetői és a konfliktusban álló felek újra felfedezhessék az egyetértéshez vezető utat, és hogy mindegyik fél testvérként ismerje el a másikat, mondta a pápa. Megjegyezte, hogy ez a fohász a békért minden konfliktusra vonatkozik, különösen a jelenlegi zajló ukrajnai háborúra. Szükség van a reményre a világban, egy olyan korban, amikor oly sok férfi és nő a jövő miatti félelem fogja, sugallta a közelgő szent év mottója, a remény zarándokai. A pápa felkérte a keleti ortodox egyházakat, hogy imáikkal kísérjék és támogassák a közelgő szentévet, hogy a bőséges lelki gyümölcsök ne maradjanak el. Ferenc pápa imával zárta beszédét.
Perché Signore ci conceda di camminare sulla strada che egli ci indica.
Az Úr adja meg, hogy továbbra is azon az úton járjunk, amelyet ő mutat nekünk, amely mindig a szeretet, a kiengesztelődés és az irgalom útja. Ferenc pápa fogadta a máltai lovagrend nagymesterét. Ferenc pápa a csütörtök délelőtti audienciája Frá John Dunlap-pel, a szuverén máltai lovagrend nagymesterével 25 percig tartott, és a rend által világszerte végzett humanitárius munkára összpontosított. A találkozóra a hagyományoknak megfelelően néhány nappal keresztelő Szent János a máltai lovagrend védőszentjének ünnepe után került sor, amelyet június 24-én ünnepel az egyház. Jelen voltak a szuverén tanács tagjai és a máltai lovagrend szentszéki nagykövete Antonio Zanardi Landi is. Ezt követően a nagymester és a nagykancellár Ricardo Paterno di Montecupo megbeszélést folytatott Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős titkárával. A máltai lovagrend sajtóközleménye szerint a beszélgetés nagyon szívélyes légkörben zajlott, és alkalmat adott arra, hogy bemutassák a rend főbb spirituális, humanitárius és diplomáciai tevékenységeit, amelyeket az elmúlt évben végzett 120 országban, a tagok 13.500 fős hálózatának bevonásával, 100.000 önkéntessel, 52.000 alkalmazottal és több mint 100 diplomáciai képviselettel. A rend honlapja arról számol be, hogy a megbeszélés kulcsfontosságú témája volt az ukrán lakosságnak nyújtott segítség, amely magában foglalja az orvosi és szociális támogatást, az élelmiszerek és gyógyszerek szétosztását, a szállítási és fogadópontokat Ukrajna és a szomszédos országok különböző helyszínein. Foglalkoztak továbbá a máltai lovagrend szentföldi jelenlétével is, ahol a betlehemi Szent Család kórházat működteti, ahol 1990 óta több mint 100.000 csecsemő jött világra, és az egyetlen olyan kórház, ahol újszülöttek intenzív osztálya van a régióban. Nemrég a rend a jeruzsálemi latin pátriárkátussal együttműködve segélyprogramot indított Gáza lakossága számára. A pápa a Genswein érseket nevezte ki apostoli nunciusnak a balti országokba. A Szentszék sajtótermének hétfői közleménye szerint Ferenc pápa Georg Genswein érseket, Urbizája címzetes érsekét és a pápai ház emeritus prefektusát nevezte ki Litvánia, Észtország és Lettország apostoli nunciusává. A 67 éves Genswein-érsek 16. Benedek pápa magántitkáraként szolgált egész pápasága és visszavonulása idején is. 2012. decemberében 16. Benedek pápa a pápai ház prefektusává is kinevezte. 2013. januárjában szentelték érsekké. Mindkét posztot továbbra is betöltötte, miután 16. Benedek 2013. februárjában lemondott a pápaságról. Genswein érsek közel 7 évig szolgált a Ferenc pápát és Benedek emeritus pápát is. Tavalyig a három balti országban az apostoli nuncius a bosnyák-horvát származású kanadai Petár Rájics érsek volt, akit a Szent Atya március 11-én nevezett ki olaszországi és San Marinói nunciussá.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban a belső értékek fontosságáról beszélget Devara Erzsébet hitoktató, a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium diákjaival.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, amen!
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden hallgatóját. A kezdő imádságunkat a békéért és a betegségben szenvedő embertársainkért ajánljuk fel. Kérjük égi édesanyánkat, hogy vigyázzon ránk és járjon közbe értünk Szent Fiánál. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ma olyan kincsekről fogunk beszélgetni, amit nem emészt rozsda és moly, vagyis az emberi értékekről. Megkérem Tomit, hogy olvassa föl a szentírási idézetünket Máté evangéliumának 6. fejezetéből a 20. és 21. verset.
Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol moly rágja és rozsda marja, és ahol betörnek és ellopják a tolvajok. A mennyben gyűjtsetek kincset, ahol nem rágja moly és nem marja rozsda, és ahol nem törődnek be... Újra, elcsesztem. Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol moly rágja és rozsda marja, és ahol betörnek és ellopják a tolvajok. A mennyben gyűjtsetek kincset, ahol nem rágja moly és nem marja rozsda, és ahol nem törnek be és nem lopják el a tolvajok. Ahol a kincset, ott a szíved is.
Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy szerintetek a mai világban, amikor a pénz ugye nagyon fontos dolognak tartja az ember, hogy pénzért szerintetek mindenhez hozzá lehet jutni? Lilla?
Szerintem nem. A boldogságot, egészséget, a békét nem lehet pénzért megvenni.
Tomi?
Az én véleményem szerint a családi békét és az igaz barátokat sem lehet pénzért megvenni.
Luca?
Szerintem nem lehet pénzért hozzájutni a bizalomhoz, a hűséghez és a szerelemhez sem.
Bálint?
Szerintem nem lehet mindent pénzért megszerezni. Például az intelligenciát, a nyelvérzéket, a szorgalmat nem lehet egyáltalán.
Petra?
Szerintem pénzen nem lehet tapintatosságot, udvariasságot, tiszteletet, illetve kitartást venni.
Virág?
Szerintem pénzen nem megvásárolható önmagam helyes elfogadása, figyelmesség, nyitottság a jövő felé, és a hit semmivel az Isten ajándéka.
Viki?
Én azt gondolom, hogy a belső értékeket sem tudjuk megvásárolni pénzen.
Köszönöm szépen, tényleg ezeket, amiket felsoroltatok, nincs az a kincs, nincs az a vagyon, amiért ugye hozzá lehet jutni. A következő kérdésem egy kicsit inkább a mostra vonatkozik. Azt szeretném kérdezni, hogy most, jelenleg van-e olyan dolog, amire szükséged van, de pénzen nem tudod megvenni, nem megvásárolható? Bálint?
Számomra boldogság lenne az.
Petra?
Hát én jelen pillanatban úgy érzem, hogy nekem nyugalomra van szükségem.
Lilla?
Nekem most magabiztosságra lenne szükségem.
Hanna?
Számomra családdal töltött minőségi időre van szükségem.
Virág?
Nekem a kikapcsolódásra lenne most.
Luca?
Nekem most hatalmas egy türelemre van szükségem.
Andris?
Számomra az én időre van szükségem.
Stefán, Luca?
Nekem a regenerálódásra van szükségem.
Tomi?
Nekem szabadságra van szükségem.
És Viki?
Hát én azt gondolom, hogy leginkább a elfogadásra és szeretetre lenne a szükségem.
Ugye a Szentírási idézetünkben elhangzott, hogy ahol a kincsed, ott a szíved is. Meg szeretném kérdezni, hogy nektek mit jelent ez a Szentírási rész? Szabó, Luca?
Azt jelenti, hogy az értékeid és a szíved vágyai ugyanott találhatóak. Az igazi kincs a szíved mélyén rejlik, és azok az értékek, amik fontosak számodra, megtalálhatóak a szívedben. Az arra emlékeztet, hogy az igazi értékek belső dolgokban rejlenek.
Bálint?
Hát ugye ez egy bibliai idézet, ami számomra azt jelenti, hogy Isten is közém, senki sem állhat, és semmi sem állhat, illetve a családom is közém, semmi és senki sem állhat szintén.
Hanna?
Számomra azt jelenti, hogy az értékek és a fontos dolgok, amiket szeretsz és értékelsz, azok a szívedben vannak.
Andis?
Számomra azt jelenti, hogy például, ha valamit szívedből szeretsz, vagy csinálsz, az számodra legfontosabb legyen. Legyen ez például egy ember, vagy egy munkahely is akár.
Ugye a belső értékekről beszélgettünk, és azt szeretném megkérdezni, hogy titeket a belső értékeitek, vagy egyáltalán, ha általánosságban is gondolkozhattok, hogy az életünket és a döntéseinket, a belső értékeink hogyan befolyásolják. Petra?
Én úgy gondolom, hogy minél jobban ismerjük magunkat és a belső értékeinket, annál tudatosabb döntéseket vagyunk képesek hozni.
Lilla?
Ez függ attól, hogy mi mennyire cselekszünk érzelemből, mert vannak, akik sokkal inkább megfontolják a döntéseiket, és vannak olyanok is, akik inkább az érzések vezérelnek, amikor döntenek.
Hanna?
Azok az értékek, melyek fontosak számunkra, irányt mutatnak cselekedeteinknek és döntéseinknek.
Virág?
Szerintem a belső értékeink, a személyes értékeink, és ezek az értékek tükrözik, hogy mi számít számunkra fontosnak, és milyen alapelvek mentén élünk. Fontosak a belső értékek a döntéshozatalban, mert értékrendünk iránytűként szolgál. Például, ha valaki számára fontos az őszinteség, akkor az igazmondást fogja választani, még akkor is, hogyha ez nehézségekkel jár. Illetve mindenkinek a prioritása. A belső értékeink meghatározzák, hogy mire helyezzük a legnagyobb hangsúlyt az életben. Valaki, aki nagyra értékeli a családot, több időt fog szánni szeretteire. Illetve egy másik példa, hogyha számára prioritás az egészség, akkor sportos, tudatos életmódot fog folytatni. Szerintem a belső értékek az emberi kapcsolatokban is fontos szerepet játszanak, mivel azonos értékrenddel rendelkező emberek könnyebben építenek ki erős kapcsolatot, míg eltérő értékek konfliktusokat eredményezhetnek.
Szabó, Luca?
A belső értékeink nagy hatással vannak az életünkre és döntéseinkre. Az értékeink meghatározzák, hogy mi az, ami igazán fontos számunkra az életben.
Andris?
Nagyban befolyásolják. Ja, szerintem az emberek nagy része úgy hoz döntéseket, hogy az ő számára legyen a legkedvezőbb, és ez nem jó látásmód. Nyilván néha kell így is gondolkozni, viszont szerintem ez egy negatív tulajdonság.
A következő kérdésem, amin gondolkozzatok el, hogy szerintetek milyen módon találhatjuk meg, hogy mi a legfontosabb számunkra az életben? Andris, te fejezted be az előbbi választ, de most mégis veled kezdeném, hogy te erre mit válaszolnál nekünk?
Hát szerintem ez úgy a legegyszerűbb, hogyha odafigyelsz magadra, és azt csinálod, amit szeretnél igazán. Nyilván ez nehéz, és jó magam is ezzel küzdök, viszont bízok benne, hogyha türelmes vagyok, rá fogok erre jönni.
Luca?
Az élet legfontosabb dolgainak megtalálása a személyes folyamat, amely sok önismeretet és önvizsgálatot igényel. Fontos lépés, hogy gondolkodj el azon, mi az, ami igazán boldoggá tesz, mi az, amit önmotivált vagy, és mi az, amit igazán értékelsz az életedben.
Bálint?
Szerintem olyan módon találhatjuk meg, hogy számunkra mi a legfontosabb, az csak úgy, hogyha megtapasztaljuk a dolgokat. És sok dolgot az életben meghatározhatjuk magunknak, hogy jó számunkra-e az a dolog, vagy esetleg rossz. De ezt csak is úgy tudhatjuk, hogyha meg is tapasztaljuk ezeket.
Tehát a tapasztalatok gyűjtése az nagyon fontos ebben a kérdésben.
Így van.
Jó, köszönöm szépen. A következő kérdésem, hogy hogyan tudjuk fejleszteni és erősíteni a belső értékeinket. Virág?
Szerintem nagyon fontos az önismeret és a tudatos cselekvés, illetve a fejlődési szándék és a pozitív példaképek követése.
Luca?
Az igazi értékeink fejlesztése és erősítése azáltal történik, hogy hűek maradunk önmagunkhoz és az értékeinkhez. Fontos, hogy megfontoljuk cselekedeteinket és döntéseinket, gyakoroljuk az önismeretet, és igyekszünk összhangba hozni viselkedésünket belső értékeinkkel.
Petra?
Szerintem hálaadással, illetve rendszeres imádkozással, mert az ima nem csak a kívánságokban és a kérésekben merüljön ki, hanem a bűntudatában és a köszönetben is.
Lilla?
Szerintem önfejlesztéssel lehet a legjobban, amikor magába tekint az ember, és átgondolja a tetteit, a döntéseit, hogy mit, hogyan cselekedett, és mind változtatott volna.
Luca?
Én egyetértek Lillával. Szerintem is az fontos, hogy rendszeresen szálljunk időt az önismeretünk fejlesztésére, és emellett még a családunk, a barátaink is segíthetnek ebben.
Köszönöm szépen. Én is egyetértek veletek, hogy akik közvetlenül a környezetemben vannak, és ismernek bennünket, azok tudják a legjobban megerősíteni a jó tulajdonságainkat. A következő kérdés az lenne, hogy szerintetek a belső értékek milyen szerepet játszanak a saját boldogságod elérésében? Luca?
Az igazi értékekhez való hűség megtartása nehéz időkben is lehetséges, ha tudatosan koncentrálunk belső értékeinkre és azokra az elvekre, amelyek fontosak számunkra. Amikor nehézségekbe ütközünk, fontos visszatekinteni azokra az értékekre, amelyek irányt mutatnak számunkra és segítenek megmutatni a fókuszt.
Virág?
Szerintem is kulcsfontosságú szerepet játszanak a belső értékek, mert amikor értékeink szerint élünk és hozunk döntéseket, akkor ez nagyobb elégedettséget és belső harmóniát érzünk ezáltal, és ez mind hozzájárul a hosszú távú boldogsághoz.
Hanna?
Ha az értékeink összhangban vannak az életünkkel és döntéseinkkel, akkor nagyobb esély van arra, hogy boldogok legyünk.
Bálint?
Szerintem nyitottnak kell lenni mások felé, hogy megtapasztaljuk, milyen új barátokat szerezni és megismerni, és ez szerintem segít elérni a boldogságot.
Ha általában, ha megkérdezik az embereket, hogy mit szeretnél, akkor azért az emberek nagy többsége boldog szeretne lenni. Amiket felsoroltatok, ezek tényleg nagyon fontosak ahhoz, hogy elérjük a boldogságunkat, de ugye nyilván mi katolikus keresztény emberek azért tudjuk, hogy ez a hitünk által, a Jóistenbe vetett bizalom által, a gondviselés által, mondhatnám azt, hogy sokkal nagyobb előnyben vagyunk a többi emberrel szemben. Azt szeretném megkérdezni még tőletek, hogy szerintetek, ti hogy tudtok hűek maradni a belső értékeitekhez a nehéz időben, akkor, amikor tényleg olyan nehézségek jönnek, amik próbára tesznek benneteket. Hanna?
Fontos, hogy ezekben az időkben is emlékeztessük magunkat azokra az értékekre, melyek fontosak számunkra. Az is fontos, hogy merjünk segítséget kérni a szeretteinktől a nehéz időkben.
Virág?
Szerintem fontos, hogy rendszeresen reflektáljuk a döntéseinket és tetteinket, hogy értékelhessük, mennyire voltunk hűek értékrendünkhöz.
Tomi?
Én a családomra és a barátaimhoz rá tudok támaszkodni ezekben a nehéz időkben, és így tudok hű maradni a belső értékekhez.
Viki?
Én azt gondolom, hogy a rendszeres szentmise látogatás, illetve a rendszeres napi szinten való imádkozás nagyon sokban segít megtartani ezeket a belső értékeket.
Általában, ahogy elhangzott is, hogy utólag szoktuk megtudni, hogy jó döntést hoztunk-e vagy nem, de tudom nektek mondani, hogy érdemes a főleg a nagy döntések előtt átimádkozni, és rászánni az időt arra, hogy a gondviselésnek a irányító keze az ott legyen a döntésetekben, és ugye megint csak a plébánosunkat tudom idézni, hogy mindent ki kell imádkozni, és érdemes előtte is rászánni az időt az imádságra, hogy útmutatást kapjatok a döntéshozatalban. Most egy kicsit más vizekre evezünk, ugye eddig magunkról volt szó, viszont én szeretném tudni, hogy ti mit gondoltak arról, hogy a belső értékeinkre hogy hatnak a mai világ társadalmi elvárásai és a társadalmi normák, amik között ugye élünk. Szabó Luca?
A társadalmi elvárások és normák gyakran befolyásolják belső értékeinket. Az emberek gyakran azokhoz az értékekhez igazodnak, amelyek a társadalom elvár tőlük. És ez néha ellentmondásban lehet a saját belső értékeikkel.
Hanna?
Előfordulhat, hogy a társadalmi elvárások és normák miatt elbizonytalanodunk a belső értékeinkben. Fontos beismerni, hogy ezek a normák nem feltétlenül egyeznek meg az egyéni belső értékekkel.
Andris?
Nagy hatással vannak, mivel a társadalomnak alapjáraton is van egy alapszintű elvárása felünk, ami lehet pozitív is és negatív is. És a velem egyidős fiatalok ezáltal nagyon befolyásolhatóak, és képesek a belső értékeiket a társadalmi elvárások mögé helyezni.
Egyetértek teljesen Andrissal, hogy a mai fiataloknak sokkal nehezebb a helyzetük. Biztos hallottátok már, hogy a médiában nagyon sokszor elhangzik, hogy értékválságban küszködünk. Ezért fontos az, hogy ha a családodtól kapsz egy értékrendet, azt meg tud tartani a saját életedben is. És itt megint ugye előnyben vagyunk másokkal szemben, hogy nekünk a katolikus egyház, a keresztény értékrend biztos alapokon nyugszik. És azon mentén éljük az életünket, akkor sokkal nagyobb esélyünk van arra, hogy tényleg boldogságban és békességben éljünk, és hogy a nehéz időkben is kitartunk. Hogyan lehet felismerni és elfogadni mások különböző belső értékeit, ugyanis ugye ahányan vagyunk, annyi félék, de mindenki rendelkezik mind jó, mind rossz tulajdonságokkal. Andris?
Szerintem tisztelni kell, és neki is a tiédet. És fontos, hogy a saját belső értékeid ne gondold fontosabbnak a másikénál, és figyeljetek egymásra, megfüggőleg.
Szabó Luca?
Az emberek különböző belső értékeket vallanak, és fontos megérteni és elfogadni ezeket a különbségeket. Az empátia és a nyitottság kulcsfontosságok ebben a folyamatban.
Hanna?
Egyetértek Lucával, szerintem is fontos szerepet játszhat az empátia és a megértés. Figyelembe kell vennünk mások hátterét és tapasztalatait. Ha ezekre odafigyelünk, könnyebben megérthetjük mások belső értékeit.
Petra?
Szerintem az idő múlásával és folyamatos beszélgetéssel ki lehet ismerni az embereket, és ahogy felismerjük a jókat és a rosszakat, úgy gondolom, hogy kötelességünk segíteni és elfogadni a rosszakat, épp úgy, mint ahogy a jókat értékeljük.
Igen, én talán annyit tennék még ehhez hozzá, hogy azért, mint ember társad felé, vagy fele barátod felé, mindenképpen van egy olyan kötelességünk, hogyha látjuk, hogy ő rossz úton halad, akkor nyilván nem nyilvánosan, de egy négy szem közti beszélgetésben mindenki föl lehet hívni a figyelmet, hogy ez talán nem a jó út, és mindenkinek van lehetősége az élete folyamán, hogy változtasson, és a jó mellett tegye le a döntést. Köszönöm szépen az eddigi válaszaitokat, és én most egy kis játékra szeretnélek invitálni benneteket. Vállalja valaki közületek, hogy három értékes tulajdonságot ír magáról.
Én vállalom.
Hanna vállalja. Köszönöm szépen, viszont a többiek sem maradnak munkanélkül. Nekik az a feladatuk, hogy Hannáról kell írni három jó tulajdonságot, és majd amikor mindenki kész van, akkor összehasonlítjuk a leírt válaszaitokat, hogy ugye azért ti már elég régen ismeritek egymást, én magam is nagyon kíváncsi vagyok, hogy vajon mennyi egyezés lesz, hogy mi hogy látjuk Hannát, és ő hogy látja önmagát. Indulhat a játék? Jó, akkor addig, amíg írtok, addig szeretném felhívni a figyelmet, hogy sokszor van olyan, hogy magadat más szemüvegen át látod, mint ahogy a többiek látnak. Én abba szoktam belefutni, hogy sokkal nehezebben veszik észre magukban a gyerekek a jó tulajdonságokat, mint a rosszakat. És én nagyon fontosnak tartom, hogy erősítsük. Például akinek kis tesója van, nagy felelősségetek van abban, hogy erősítsétek benne a jót és a jó tulajdonságait. Na kész vagytok? Oly, de ügyesek vagyok, szuper. Akkor először meghallgatjuk Hannát, hogy ő mit gondolt magáról három jó tulajdonságot.
Szerintem segítőkész vagyok, kedves és figyelmes.
Köszönöm szépen, akkor most csináljuk úgy, hogy nem szólítok mindenkit név szerint, hanem megyünk akkor sorba, akkor induljunk Virágtól.
Én Hannát nagyon vidámnak és pozitív hozzáállású lánynak ismertem meg, nagyon barátságos és segítőkész.
Szerintem Hanna kedves, segítőkész és barátságos.
Én Hannát ugye több éve ismerem, és ez alatt az idő alatt én egy eléggé őszinte embernek, kedvesnek és eléggé segítőkésznek gondolom, hogy találta.
Én Hannát egy nagyon kedves, kreatív és segítőkész lánynak találom.
Én Hannát jó szívű, segítőkész és őszinte lánynak ismerem.
András mondta, hogy ő régebb óta ismeri. Én ugye csak így gimnázium 9. osztályában találkoztam vele először, de így az évek alatt megtapasztaltam, hogy nagyon segítőkész, tehetséges és kedves mindenkivel.
Én is már ugyanannyi idő óta ismerem Hannát, mint Andris, és ez alatt az idő alatt én úgy gondolom, hogy egy nagyon aranyos lány, segítőkész és okos is.
Én nem ismerem olyan hosszú ideje Hannát, de szerintem nagyon szorgalmas, odaadó és kedves lány.
Én Hannát ugye a gimnáziumi éveim alatt ismertem meg, és hála az énnek nagyon jó barátságot alakítottunk ki, és ahogy én megismertem, ő nagyon egy türelmes és segítőkész és kreatív személyiség.
Köszönöm szépen, én is írtam, természetesen nem maradtam ki a játékból. Érdekes módon én Hannát azóta ismerem, mióta Andrisék, viszont úgy alakult, hogy az általános iskolában én őt nem tanítottam, hanem csak most gimnáziumban. Viszont én is kedvesnek ismertem meg, segítőkésznek, megbízhatónak és türelmesnek. Én közben azért jegyzeteltem, és messze menőkig a segítőkészsége és a kedvessége az kiemelkedő volt. Nagyon aranyosak voltak, és nagyon köszönöm szépen, hogy részt vettetek ebben a kis játékban. Nagyon köszönöm azt is, hogy megosztottátok velünk és a hallgatókkal a gondolataitokat ebben a témával kapcsolatban. Befejezésként egy szentírási idézettel és az Úr imádságával szeretnék elköszönni a műsor hallgatóitól.
Csak ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra fordítsuk figyelmünket. Mert a látható mulandó, a láthatatlan azonban örök.
Ez a Korintusiaknak írt második levél 4. fejezetének 18. verse volt. És most mondjuk el együtt az Úr imádságát. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban a belső értékekről beszélgetett Devara Erzsébet hitoktató, a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium diákjaival. A műsort Koleszár Krisztián szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A Szent István Rádió műsorának folytatásában óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint megismételjük a napközben elhangzott műsorainkat. Rövidesen kezdődik a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora. Majd a Mit tegyek című műsorunkban az iskolai bántalmazásról beszél dr. Budavári Takács Ildikó, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus. Egy órától újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2:05 perckor a Zöld hullám című környezetvédelmi műsorunkban megismételjük a Több mint zöld című Miskolci Környezetvédelmi Konferencia bemutatását. Madarász Tamást, a Miskolci Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodás Intézet intézetigazgatóját hallják majd. 3:05 a közéletben a múzeumok éjszakájáról szólunk. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, Ferenc pápa gondolatával köszönjük meg egész napos megtisztelő figyelmüket. A Szentírás azáltal, hogy elbeszéli Isten értünk véghez vitt tetteit, meggyógyítja megbénult hitünket, és lehetővé teszi, hogy újra megtapasztaljuk a keresztény életet annak, ami az valójában. Szeretett kapcsolat az Úrral. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap reggel 5 óra után jelentkezünk. Hamarosan éjfél, ekkor véget ér a Szent István Rádió mai adása. Műsoraink készítésében munkatársaink voltak. Bartók Beáta, Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Papp Péter, Somosvári Eszter Anna és Tikovics Ernő. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hallgass meg, Uram, és légy irgalmas hozzám. Istenem, Te légy a támaszom. Sírásomat örömre váltottad, Uram, Istenem, örökké áldalak. Olvasom a 29. Zsoltárban. Mindenki, aki a betegekkel bármi címen kapcsolatban áll, törekedjék mindent megtenni, ami a betegek testi-lelki megkönnyebbülését elősegíti. A beteg ugyanis a saját hite és az egyház hite által üdvözül. Ez a hit Krisztus halálára és feltámadására irányul, amelyből a szentség hatékonysága ered. Előre is tekint az eljövendő országba, melynek ez a szentség a záloga, írja a szertartáskönyv a betegek kenetéről. Kérjük az ég szentjeit, hogy már most részesítsenek valamennyire az ő örömükben és hálájukban, és esdjék ki számunkra, hogy egykor mi is, miként ők is, az égben örvendezhessünk annak, hogy itt a földön egy kissé szenvedtünk, de nagyon hittünk. Uram, ma este az összes elhagyottakra gondolok, mindazokra, akik egyedül, szörnyen egyedül vannak, mert rád, Uram, sohasem hagyatkoztak. Te, Uram, Te a közösséget akarod, hogy a bűntépte szakadék dacára egymáshoz kapcsolódjunk. Te akarod, hogy egyek legyünk, mint ahogy az Atya és Te egyek vagytok.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, Midőn meg kell előtted állanom, színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készülek,